az elmúlt néhány hétben, meg a következő néhány hétben, hónapban sokaknak érkezik az állampapír megtakarításából az elmúlt egy évből egy jelentősebb kamat, ugye a korábbi inflációnak megfelelő mértékű, és a beszélgetésünk első felében erről fogunk beszélgetni, hogy mit érdemes ezzel a pénzzel kezdeni. Én sok cikket olvastam arról, ami alapvetően abba az irányba tolja az ezt olvasó embereket, hogy nem érdemes az állampapírban hagyni ezt a hozamot, hanem érdemes azt más befektetés irányába eltolni. Ön mit gondol erről? Érdemes mást keresni, vagy érdemes az állampapírban is gondolkodni, és ott is hagyni egy részét, vagy az egészet?
A fő kérdés szerintem az, hogy a befektetőnek mi a célja. Szüksége van erre a pénzre most ingatlan vásárláshoz, hitelelőtörlesztéshez, vagy bármi máshoz, vagy még benn szeretné tartani a megtakarítását hosszú ideig. Illetve a másik kérdés az, hogy akar-e foglalkozni ezzel, vagy nem. Ugye az állampapírt azért szeretük meg az utóbbi években, mert könnyen átlátható, nem jönnek le a kamatból, semmilyen állami levonások, szocó vagy kamatadó, semmilyen. Nagyon könnyen le lehet kötni online felületen a pénzt. Garantált a pénzünk biztonsága akármekkora összegig. Nagyon egyszerű, nem kell vele egyszerűen foglalkozni. Azok, akiknek lejár a pénze, és azt szeretnék átgondolni, hogy más eszközbe rakják, vagy akár más állampapírba, és ezeket a cikkeket olvassák, amit ön is említett, azért érdemes megnézni, hogy kik írják ezeket a cikkeket. Nyilván, hogyha egy ingatlanos portál, vagy egy ingatlanos közvetítő írja, ő abba az irányba fogja tolni az olvasókat, hogy milyen jó ebből ingatlant venni. Ha valamilyen alapkezelő ír egy cikket, vagy egy befektetésekkel foglalkozó cég, ők valószínűleg azt fogják javasolni, hogy ne csak állampapírba tartsuk a pénzt, de magunknak kell erről döntenünk. Ha már valaki az állampapírok közül szeretné megtalálni a legjobbat, és mondjuk most a prémium állampapírja van az infláció követő, akkor ugye azt látjuk ezeknél a befektetőknél, hogy a tavalyi egész éves infláció az 3,7% volt, és erre jön még rá 0,25 vagy maximum 1,5%-os kamatprémium, attól függően, hogy melyik sorozatban voltak. Tehát körülbelül ilyen 4-5% kamatra számíthatnak, ebből nem jön le semmilyen levonás. És akkor itt jön az a kérdés, hogy a befektetőnek egy kicsit kell azon gondolkodni, hogy ő mire számít, hogy milyen infláció lesz idén. Hogyha ő arra számít, hogy egy csökkenő infláció lesz, akkor valószínűleg megéri kijönni az infláció állampapírból, és mondjuk a fix MAP-ba át tud könnyen sorolni. Ez ugyanúgy egy állampapír, 6,5%-os kamatot fizet, ráadásul a következő 3 évre ez garantálja. Ugye ez nagyon jó, ez a 6,5%, hogyha arra számítunk, hogy ez a tavalyi 3,7%-os infláció mondjuk idén csak 3% lesz. Viszont az a gond, hogy azt látjuk az utóbbi hónapokban, hogy folyamatosan emelkedik az infláció. Hiába volt tavaly októberben 3,7%, novemberben 3,7%, decemberben 4,6%, januárban 5,5%, februárban 5,6%, tehát minthogyha folyamatosan emelkedne megint az infláció, és az a befektető, aki arra számít, hogy idén 5-6% körüli vagy magasabb infláció lesz, és prémium állampapírja van, akkor valószínűleg neki megérheti benne maradnia, hiszen hogyha magas lesz idén az infláció, akkor neki ez az állampapír akár 6-7%-os kamatot is fog fizetni jövőre. Még egy alternatíva lehet egyébként a bónusz magyar állampapír, az most 7,25%-os kamatot fizet, viszont ennek a kamata piaci alapon változik, tehát nem évente, hanem 3 havonta, így hogyha bármilyen piaci változás van, akkor hamarabb le tudja ezt követni, lehet, hogy magasabb lesz, lehet, hogy alacsonyabb, tehát ezek között érdemes választani a befektetőnek.
A piaci változás az mit jelent? Tehát az nem az inflációt, hanem az milyen folyamatokat?
Itt inkább a diszkont kincstárjegyekre kell gondolnunk, az államadóságot, hogy milyen kamatokkal, milyen kamattal tudja finanszírozni az államháztartás, és ugye ez 3 havonta változik ennek a mértéke. Ez lehet, hogy jó, és lehet, hogy rossz lesz. A lényeg az, hogy erre nincsen nagyon ráhatásunk, és sajnos nem tudjuk, hogy ez 3 vagy 6 hónap múlva milyen lesz. Tehát aki az abszolút biztonságot szereti, nekik a fix MAP lehet egy jó választás, fix 6,5%-os kamat a következő 3 évre, aki most a magasabbra lő a 7,25%-kal, neki a bónusz lehet jó, de lehet, hogy az változni fog. Aki pedig a jövő évi magasabb inflációra számít, és már most prémium magyar állampapírja van, akkor lehet, hogy nem érdemes neki eladni. De ami még talán egy fontos gondolat, elég sok befektetővel beszéltem az utóbbi időben, meg sokan írtak nekünk, és annak, akinek ilyen 1 millió forint alatti összege van, amit befektetne, vagy most van állampapírba, nekik szerintem nem érdemes túl sokat gondolkodni, vagy túl sokat ezzel foglalkozni, mert 1-2 százalékos kamat különbség az alig 10-20 ezer forint. Tehát vannak, akik elolvasnak 20 elemzést, a végén már azt se tudják, hogy mit csináljanak, mert ugye minél többet olvas az ember, annál több tanács van. Kisebb összegnél szerintem nem az a lényeg, hogy most 1 vagy 2%-kal magasabb az egyik állampapír vagy a másik, hanem az, hogy megpróbáljuk havonta 5-10-20 ezer forinttal növelni a befektetésünket.
És mondjuk ez az 1 milliós határ az, amit így úgy gondol, hogy a fölött már érdemes rajta gondolkodni, vagy inkább 100 millió fölött, amit feltételezem, hogy kevés hallgatónak van ekkora megtakarításod, azért kérdezzük meg ezt is.
Hát akinek 100 milliója van, ő biztos, hogy egy privát bankárral beszélget erről, és sok más lehetőséget is megvizsgál, és nem csak állampapírja van. Szerintem, hogyha már 2-3 millió forintnál nagyobb összegünk van, vagy befektetésünk, és szeretünk ezzel foglalkozni, és valamennyire értünk hozzá, akkor érdemes, akkor lehet az, hogy 1-2%-os különbség az mondjuk évi 50 ezer forintot hozhat, de szerintem sokkal jobban jár a legtöbb ember, hogyha inkább azon dolgozik, hogy a havi keresetéből minél többet félre tudjon tenni, hol folyik el a pénz, hol tudja megspórolni, és amikor összegyűlik így 3-4-5 millió forintos megtakarítás, akkor menet közben valószínűleg ő is ezzel foglalkozik, kicsit olvasgat utána, és akkor éri meg jobban odafigyelni arra, hogy 1-2%-os kamatkülönbség az mit hoz, vagy lehet, hogy akkor majd a pénzének egy része mondjuk lesz egy biztonságos állampapírba, egy kisebb része meg mondjuk befektetési alapba. Tehát érdemes azért diverzifikálni, hogyha valakinek mondjuk már 5 millió forintja van több befektetés között.
Most ennek fényében lehet, hogy azt fogja mondani, hogy értelmetlen a kérdésem, de azért fölteszem. Itt az infláció követő állampapírok úgy működnek, hogy az adat, amit a következő évben lesz, hogy ezt ön is említette. De most ön szerint érdemes-e a 3,7%-os tavalyi infláció miatt kivenni a megtakarítást, áttenni egy másikba, és arra számítani, hogy majd egy év múlva, ha nagyobb az infláció, akkor visszateszem egy ilyen infláció követőbe, és akkor azt a kamatot fogom megkapni majd egy év múlva. Vagy kell arra számítani, hogy esetleg majd nem lesz több infláció követő állampapír, hogyha most megint egyre magasabbra szökik az infláció.
Az biztos, hogy az államadósság kezelő központ bármikor előállhat egy új állampapír típussal, vagy bármikor mondhatja azt, hogy az infláció követő állampapírnak az új sorozatainak megemeli a kamatprémiumát, ezt nem tudjuk, tehát lehetnek még jobb konstrukciók. Az biztos, hogyha valakinek most mondjuk infláció követő állampapírja van, és azt el szeretné adni, hogy a következő 9 hónapban ne csak 4-5% kamatot kapjon, hanem mondjuk átvált a fix mápra, ami 6,5% kamatot fizet, akkor amikor eladjuk az infláció követő állampapírt, akkor van egy költsége ennek az eladásnak, ez egy 1%-os költség. Tehát már 1%-ot ezzel elbukunk, és amikor mondjuk megvesszük a fix mápot, ami mondjuk 1,5%-kal többet fizet, de azt pedig eladjuk majd év végén, hogy aztán megint infláció követőre váltsunk, akkor annak megint van egy eladási költsége. Ugye nem sok, ezek általában 0,5%, 1% a legtöbb állampapírnál, de hogyha évente többször variálunk rajta, akkor pont azt az 1-2%-ponnyi különbséget, amiről beszéltünk, azt tudja elvinni. Tehát ezért nem, ez nem, az állampapír az nem olyan, mint a tőzsdei részvények, ott se egyébként, tehát ott ugye a tőzsdei részvényeknél, vagy befektetési alapoknál vannak, akik havonta variálják, hogy milyen alapba, milyen értékpapírba, részvényben legyen a pénzük, ez se egy jó megoldás a legtöbbünknek, ráadásul ott egy csomó költség van a adásvétellel, ez ugyanígy van az állampapírnál, tehát ezt nem arra találták ki, hogy fél évente váltogassuk őket, mert a költség el fogja vinni a kamatot. Akinek viszont nincs állampapírja, de mondjuk most örökölt pénzt, vagy most járt le egy valamilyen megtakarítás, és szeretne állampapír megtakarítást, ott ez logikusabb lehet, hogy mondjuk most bónusz állampapírt vegyen, ami 7-25-öt fizet, vagy a fix mápot, ami 6 és felett fizet, és aztán attól függően, hogy évközben hogy alakul az infláció, lehet, hogy évvégén ezek egy részét értékesíti, és inkább átvált infláció követő állampapírba.
Ön szerint, ha az infláció sokkal nagyobb lesz, mint ez a 3-4-5%, és gondoljunk a 21-22-es évre, ugye volt itt ilyen 20%-ot meghaladó infláció is, tehát hogyha mondjuk 10 körülre fölmenne az infláció valami oknál fogva, akkor az ön szerint lesz olyan állampapír, ami ezt leköveti, új állampapír, új belépőknek, vagy most lehet más stratégiája az államkincstárnak, és lehet az a stratégia, hogy nem követi a befektetés az inflációt. Szóval ez mennyire törvényszerű, hogy lesz olyan állampapír, ami ezt mindig leköveti?
Először is 10%-os inflációnak szerintem nagyon kicsi az esélye, hogy elő fog fordulni, ha bár most azt látjuk, hogy emelkedik, de azért, hogyha az egész, ugye most már eltelt azért több hónap az idei évből, tehát azt feltételezni, hogy az egész 2025-ös éves infláció 10% lesz, az annak kicsi a valószínűsége, de hogyha mégis ez lesz, vagy valaki erre számít, akkor sem kell ilyen szempontból aggódnia, mert már most is tud infláció követő állampapírt venni. Szerintem fog tudni venni ilyen papírt évvégén is, és jövőre is, és ez tökéletes arra, hogyha valaki a magas inflációtól fél, akkor a pénzének az értékét egy kis kamatprémiummal megfejelve tudja tartani. Igazából a befektetőnek azt kell átgondolni, hogy ő csökkenő inflációra számít, vagy nem. Hogyha növekvő inflációra számít, akkor az infláció követő állampapír jó. Ha ilyen van neki, akkor nyugodtan benne maradhat. Ha nincs ilyen, akkor valószínűleg ezt érdemes neki vennie. Ha pedig valaki arra számít, hogy itt akkor a infláció csökkenés lesz a következő hónapokban, hogy nem éri meg neki ebbe maradni, akkor, ahogy említettük, a bónusz vagy a fix MÁP állampapírra jó járhat. Illetve ugye most állampapírokról beszélünk, de a banki betéteknél is megjelentek 8-10%-os betéti kamatok, tehát lehet, hogy van, aki mondjuk rövid távra egy banki betéttel is jól tud járni.
Merne tippelni egy ilyen inflációs adatot egyébként 2025-re, vagy ön mire számít, most látva az első két havi adatot?
Én arra számítok, hogy ilyen 5-7% között is lehet. Biztos vagyok benne, hogy a kormány mindent meg fog tenni, hogy ez ne legyen annyi, de nyilván ezt nem tudják teljes egészében kontrollálni. Én az 5-7% közötti sávot gondolom egy reális opciónak.
És még egy magyarázó kérdést engedjen meg, most függetlenül a most kapható állampapíroktól, meg inflációtól. Miért éri meg az államnak, a mindenkori államnak és mindenkori országban, tehát nem is feltétlenül csak Magyarországon, állampapírt kibocsátani? Miért jó ez?
Ha valaki állampapírt vesz, akkor gyakorlatilag az államnak ad kölcsönpénzt. Ugye erre azért van szükség, mert a legtöbb ország az folyamatosan többet költ, mint amennyi bevétele van az adókból, és ugye ezért van egy hatalmas államadóság, amit görget maga előtt, kicsit olyan, mint amikor valakinek lakáshitele van, és ugye többet költött el, mint amennyi volt a lakásvásárlásnál. Ugye az államnak ezt a tartozást ugye általában évtizedekig, vagy akár örökké görgetik maguk előtt az államok ezeket a tartozásokat, ennek hol csökken a mértéke, hol nő, hol van valami vállalás, hogy csökkenteni kell, hol az árfolyam miatt ez megnövekszik. Nagyon sokan hitelezik az államokat, ugye magánszemélyek, intézmények, külföldi befektetők, és itt ezek az államadósságok, ezek folyamatosan járnak le, folyamatosan kell őket megújítani, szinte napi szinten. És ugye nyilván az államnak az érdeke az, hogy minél kevesebb kamatot fizessen az állampapírok után, hiszen akkor ugye az államháztartás és az állampolgároknak jobb. A befektetőknek, meg ugye mondjuk nekünk, ha állampapírt veszünk, akkor az az érdekünk, hogy minél magasabb kamatot kapjunk. De az a kamat, amit kapunk, az igazából a befizetett adónkból lesz, hiszen csak abból tudja az állam ezt nekünk kifizetni. Ugye Magyarországon az a tendencia, a kormány azt a döntést hozta, és szerintem helyesen, hogy ha már így is úgy is van államadósság, és erre ki kell fizetni kamatot, akkor jó, hogyha ennek minél nagyobb részét a lakosság finanszírozza. Egyrészt azért, mert akkor az a kamat, amit kifizetnek, az a hazai befektetők zsebébe landol. Tehát, hogyha mi azt elköltjük, abból lesz áfa bevétel, pörgeti a gazdaságot, és az jobb, hogyha az a pénz országon belül forog, de ez minden országra egyébként igaz. Illetve a lakossági befektetők egy kicsit passzívabbak a jó értelemben. Tehát mi magyarok, de bármilyen országra elmondható, hogyha valaki aki megszereti az állampapírt, ugye sok adókedvezmény van rá, nagyon egyszerűen lehet kezelni az online rendszerbe, alacsony költségei vannak, ezt megszeretjük, és hosszú távon ebbe van a pénzünk, akkor nem valószínű, hogy ebből kibe fogunk ugrálni, és valaki eldobja hirtelen az összes állampapírját, mint ugye most a cikkekben volt, és akkor és az állam egyszerűen azt látja, hogy nehezebben tudja finanszírozni a hiányt. Ez ugye külföldi befektetőknél lehet, őket ugye csak az érdekli, hogy minél nagyobb hozamot kapjanak a pénzükre, hogyha Magyarország államadósság kezelőközpont alacsony kamatot ad, akkor fogják majd venni valamelyik másik országnak az állampapírját, ahol többet tudnak keresni. Ilyen szempontból ugye az országnak jobb, hogyha sok kicsi passzív lakossági befektető van, aki nem nézi naponta a kamatokat, nem fog ugrálni, nem fog külföldre menni, megvesszük az állampapírt, és valószínűleg sok évig benne maradunk.
Egyébként ugye most folyamatosan járnak le ezek a magas infláció követő állampapíroknak az éves kamat fizetési napjai, de azért már túl vagyunk néhány papírnak a fizetésénön, kamat fizetésénön. Hogy látja, hogy mennyire ugranak ki tömegek a számok alapján az állampapírból? Mert tényleg a cikkek azok nagyjából úgy szóltak, hogy úgyis mindenki ott hagyja kész, bezárhat az államkincstár.
Nem ennyire tudatosak és nem ennyire forróvérűek a befektetők, illetve a befektetők között is differenciálnak el. Ugye mindig a befektetőkről beszélünk, de hát itt ugye rengetegféle befektető van. Lehet, hogy akinek van mondjuk 50-100 millió forintja állampapírba, ott például akkor a pénzből lehet, hogy ő ingatlant szeretne vásárolni, vagy ugye akkora összeggel már sok mindent lehet csinálni. Van sok olyan kis befektető, akinek van mondjuk 1 millió forintja vagy 2 millió forintja állampapírba, ők most szép kamatot kaptak, ezt a pénzt ingatlan célra nem igazán lehet felhasználni, még önerőként se, de szeretik azt, hogy az állampapírba pénzt keresnek, nincsenek adók, amik lejönnek ebből, nem kell vele foglalkozni, és ez egy kényelmes megoldás. Ugye nagyon sokan nem szeretnek a befektetésekkel foglalkozni, nagyon kényelmes, hogy ott van az állampapírba, még jobb, ha erre a pénzre nincsen szükség, vagy hozzá tudnak tenni, és aztán ez évekig még tud fialni. Tehát nem gondolom azt, hogy mindenki úgy gondolkodik, mint ezek a nagyon szofisztikált szakértők, akik ezeket a cikkeket írják, és nem nézik az emberek napi szinten a befektetési alapokat, meg a mindenféle megtakarításokat, meg külföldi részvények árfolyamait, hogy mivel lehet a pénzt tenni, és ha valamelyik egy kicsit többet fizet, akkor azonnal váltanak. Tehát, hogy nem ennyire tudatosak a magyar befektetők, és ugye minél több befektetőről beszélünk, annál passzívabb ilyen szempontból a helyzet.
Hogy ugorjak vissza egy fél mondatához, két mondatához, szóba hozta a betéti kamatokat, mint alternatívát az egyszerű ember befektetésére, tehát aki nem tudom, tőzsdézik meg, különböző alapokba helyezi el a pénzét. És itt van egy érdekes adat, a Magyar Nemzeti Bank közölte, hogy 10 ezer milliárd forint pénz van emberek lakossági folyószámláin lekötés nélkül. Ön szerint mi az oka annak, hogy ezeket legalább részben nem kötik le az emberek ilyen betéti lekötésekbe? Elszoktunk ettől? Mert sokáig 0,0001% volt rajta a kamat? Vagy mi ennek az oka?
Az egyik oka szerintem az, hogy nagyon sok olyan ügyfél lehet, akinek kevés pénz van a számláján. Tehát mondjuk az, hogy akinek megérkezik a havi fizetése, és mondjuk azon kívül akár van 100-200-300 ezer forint a számláján, az valószínűleg a következő fizetés megérkezéséig nagy részét elkölti, és akkor jó esetben van egy kis biztonsági tartalék. Ők valószínűleg úgy gondolkodnak, hogy most 100-200 ezer forintot hova kössenek le, vagy minek fektessenek be, akkor a pénzhez bármikor szükség lehet, hogyha autót szervizbe kell vinni, vagy bármi kis váratlan dolog jön. Tehát ők nem is gondolkodnak befektetésekbe. Vannak olyanok, akiknek akár több millió forint a számlájukon van, de nem akarnak vele foglalkozni, félnek a befektetésektől, nem értenek hozzá. Valószínűleg nekik egy részük lekötné banki betétbe a saját bankjánál, hiszen azért a banki betéteket nagyon egyszerűen most már mobilbankon keresztül le lehet kötni. Viszont itt jön be a másik probléma, amit ön mondott, hogy még 10-15 évvel ezelőtt 6-7-8-9-10% betéti kamatok voltak, és a bankok reklámoztak, kommunikálták ezeket, nagyon jó akciók voltak. Most betéti reklámot az elmúlt években nem nagyon láttunk, és a legtöbb nagy banknál sajnos tényleg ilyen 1% alatti kamatok vannak, hogyha valaki nem néz ennek utána alaposabban. Ha megnézzük, és akár használunk online lekötött betét kalkulátorokat, vagy a banki ügyintézőnkkel beszélünk, találunk azért jó betéti kamatokat, de nem minden banknál. Az is igaz, hogy még régebben voltak ezek az úgynevezett kamatvadász ügyfelek, akik ugye akár egy 3-6 havi akciós betéti ajánlatért egy másik banknál számlát nyitottak, és oda át utalták a pénzüket, majd a lekötés végével nézték, hogy akkor melyik másik banknál van egy újabb akció, és akkor így mozgatták 3-6 havonta a pénzüket. Ezek az ügyfelek szerintem kikoptak, főleg azért, mert az utalásnak a költsége az megemelkedett a tranzakciós illeték, meg a banki díjemelések miatt, és ott már nem nagyon tud kijönni a matek a legtöbb ügyfélnek a dupla oda-vissza utalgatással.
Számomra van egy ellentmondás, és kíváncsi vagyok a véleményére. Az egyik az, hogy az elmúlt években törvény született rá, hogy mindenütt lehessen Magyarországon elektronikus módon fizetni. Ugye ez nem feltétlenül a bankkártyás fizetést jelenti, de a legtöbb esetben ezt jelenti, de hogy mondjuk átutalással is lehessen fizetni, tehát ne csak készpénzzel. Aztán most a miniszterelnök évértékelőjében szóba került az, hogy a készpénz használatot azt meg kell védeni. Nekem a kettő az ellentmondásban van. Ön hogy látja ezt, mennyire működött jól ez az elektronikus fizetés dolog, mennyire kell a készpénzt megvédeni, és ez a két dolog egymásnak feszül le, vagy csak nekem?
Látszólag feszül csak egymásnak. A nagy trend az Magyarországon és szinte minden országban, hogy az elektronikus fizetés az nagyon gyorsan terjed. Szeretjük, kényelmes, biztonságos, gondoljunk csak a mobiltelefonokba integrált bankkártyákról, ugye a Apple Pay-ről, Google Pay-ről, meg vannak más rendszerek is. Idehaza most már több mint minden negyedik bankkártya be van integrálva valamilyen mobiltelefonba, ez több mint 2 millió bankkártya. Nagyon szeretjük, biztonságos, nem tud elveszni, nem tudják ellopni a PIN kódot. Tehát töretlenül terjednek az elektromos fizetések és utalások, és a készpénzfelvétel pedig folyamatosan csökken. Manapság mindenhol lehet, szinte mindenhol lehet bankkártyával fizetni, vagy az új quick-es utalási módszerrel, bár az még nem annyira terjedt el, mint reméljük, hogy pár év múlva fog, de bankkártyával szinte mindenhol tudunk fizetni. A gond az, hogy van nagyon kevés olyan hely, ahol csak bankkártyával vagy elektronikusan tudunk fizetni, és készpénzzel nem. Itt olyan helyekre kell gondolni, ahol valószínűleg kisebb összeget fizetünk ki. És én azt gondolom, hogy az ön által említett intézkedések, védjük meg a készpénzt, ez igazából azoknak a rétegeknek szól, akik valami nem akarnak bankkártyát használni, neki fontos, hogy továbbra is készpénzzel tudjanak fizetni. Mivel ugye a készpénz még évtizedekig valószínűleg örökre velünk lesz, ezért valószínűleg ezeknek az embereknek szól ez az üzenet, hogy ne aggódjanak, fognak tudni készpénzzel fizetni, nyilván párhuzamosan elektronikusan is, de az biztos, hogy az egész világon a készpénz az évről évre csökken.
De én azért egyre többször futok bele olyan helyzetekbe, ami nekem egyébként rendkívül kínos, hogy kisboltban, árusoknál, ilyen kis bódékban panaszkodnak az eladók, vagy a tulajdonos, ha ő állott, hogy ugyan ne fizessek már bankkártyával, mert neki ez egy csomó pénzbe kerül, és hogy nem tudnám meg inkább készpénzzel kifizetni. Erről mit gondol?
Az való igaz, hogy ugye még az ügyfeleknek teljesen díjmentes a bankkártyával való fizetés, ugye a kereskedőnek a másik oldalon kell ezért fizetni. Ezt nem tudjuk pontosan, hogy mennyit attól függ, hogy milyen megállapodása van a másik oldallal, a bankkal, vagy az elfogadási intézménnyel. Én azt gondolom, hogy ez ilyen 1-2% lehet a legtöbb esetben, és ez nyilván bele van építve a termék árával, hiszen ez egy ugyanolyan költség a kereskedőnek, mint a bérleti díj, vagy a villanyszámla, vagy az alkalmazott bérleti. Nekik egyfelől kényelmesebb lehet, hogyha készpénzzel fizetünk, mert hogyha aztán egy másik vevő is készpénzzel fizet, mondjuk 20 ezeressel, és vissza kell neki adni, akkor lesz váltópénze, vagy lehet, hogy ő is a beszállítóinak egy részét készpénzzel fizeti ki. Viszont ugye az se jó, hogyha nála túl sok készpénz összegyűlik, mert nyilván azt nem akarja az üzletben tárolni, nem akarja hazavinni, betörhetnek, ellophatják, arra nem szól a lakásbiztosítás sem. Tehát valamennyi készpénz jó, hogyha van, nálam is van mindig pár 10 000 forint, de nem jó az egy közértbe se, hogyha túl sok készpénz van. Egyébként a Magyar Nemzeti Banknak volt egy tanulmánya még 2009-ben, tehát 15 évvel ezelőtt, hogy éves szinten körülbelül 100 milliárd forintot meg tudnánk spórolni össztársadalmi szinten, hogyha nálunk is annyira elterjedt lenne az elektronikus fizetéseknek az aránya, mint az észak-európai országokban. Szerintem az a 100 milliárd, az most már simán van 200 milliárd forint.
De ez miből jön össze? Mit spórolunk vele? Hogy nem kell szállítani a készpénzt, meg lecserélni, meg ilyesmi?
Rengeteg költség van a készpénz használata. Egyrészt a készpénzt drága előállítani. Szállítani kell, folyamatosan elhasználódnak a készpénzek, hamisítják őket. Ha belegondolunk, akkor a fekete gazdaságnak a meleg ágya a készpénz. Tehát ott ugye nem biztos, hogy kapunk számlát, nem biztos, hogy adót fizetnek utána, teljesen anonim, nagyon lehezen lehet követni. Ugye az elektronikus fizetés, meg utalások, azok meg sokkal egyszerűbbek. Egyébként készpénzt már az alacsonyabb tranzakcióknál fizetünk csak, tehát hogyha valaki akár 2-3 millió forintért vásárol egy használt autót, vagy mondjuk egy ingatlannak a előleget, vagy a önerőt, vagy bármit kifizet, akkor azt se szoktuk már készpénzbe kifizetni, úgy, mint régen, hogy vitték az adásvételi szerződésre a zacskóba a 10 millió forintot. Most már nincs is ilyen, sokkal biztonságosabb az elektronikus fizetés, és sokkal olcsóbb össztársadalmi szinten. Tehát gondoljunk bele, hogy akkor, hogy amikor bevezették ugye a NAV rendszerébe, hogy bekötötték a pénztárgépeket, és azonnal ugye fölmentek a NAV-hoz a vásárlási értékek, akkor hogy nem egyből megnövekedett az áfa befizetés. Az igaz, hogy azért nagyon jó gazdasági helyzetben volt, amikor ez belefért, de hát azért nagy valószínűséggel mondhatjuk azt, hogy amikor a NAV rálátott mindenre, és a kereskedő beütötte a pénztárba a vásárlás összegét, amiből számla lett, akkor abból áfa befizetés is lett, tehát gazdasági szinten jó volt.
Most erről, amit mond, eszembe jut azért olyan a készpénz használat mellett szóló érvelés is, ezt nem a miniszterelnök mondta, ez megint csak ilyen, hogy mondjam, ilyen személyes benyomás beszélgetésekből, kommentekből, ilyesmiből, hogy van, aki azért nem szeret digitálisan fizetni, azért szereti a készpénzt, mert attól fél, hogy lekövethető, hogy ő mit csinál a pénzével. Most nem feltétlen csak arra gondolok, hogy aztán abból a vásárlásból lesz-e áfa fizetés, vagy nem, hanem hogy mondjuk nyilván tartják, hogy mire költi a pénzét, vagy hogy akár a bankja mondjuk ilyen kimutatást készít, hogy mire költ, és akkor azt el lehet ilyen reklám irányba tolni, hogy akkor, ha ő túl sok, nem tudom, túl sokat jár drogériába, akkor majd drogéria reklámja bukkan föl neki az interneten, vagy ilyesmi. Tehát ez mennyire valós dolog ön szerint, hogy mondjuk a költésünkből olyan adatokat nyerhetnek ki, amit aztán valamire felhasználhat akár a bank, vagy más, akihez az adathoz hozzáférhet, vagy nem férhet hozzá.
Az nyilván, hogyha valaki bankkártyával fizet, vagy utal, annak van nyoma, az a bankszámla kivonatán látszani fog. Tehát, hogyha a házastársunkkal egy közös bankszámlát használunk, akkor ő látni fogja, hogy hol, mire mennyit költöttünk, vagy hogyha hitelt igénylünk, és be kell adni 3 havi számlakivonatot, akkor látszani fog, hogy hol, mire költöttünk. Egyébként, ha nem látszik semmi, és készpénzzel fizetünk mindent, akkor a bankok azt nem is nagyon szeretik hitelfelvételnél. Én ettől egyáltalán nem félnék, hogy akkor látják, hogy én mennyit eszek, vagy mennyit tankolok, és akkor a bank ezzel nem tudom, mit fog csinálni, semmit nem fog ezzel csinálni a bank. Hogyha így gondolkodunk, akkor ne használjunk semmilyen közösségi médiumot, ne is nagyon használjunk internetet, mert az interneten, amikor tehát bármelyik közösségi médiában vagyunk, az biztos észrevettük sokszor, hogy megnéztünk mondjuk egy webshopot, cipőket néztünk, de nem vásároltunk, aztán hogy nem, a Facebookon meg a különböző közösségi médiumokban állandóan cipőreklámok jöttek föl, vagy pont annak az áruháznak pont azt a cipőt tolja mindig az arcunkba, amit nem vettünk meg. Ez azért van, mert az interneten ezerféleképpen követnek minket, és próbálnak nekünk eladni dolgokat. Tehát aki ettől fél, az manapság kis túlzása, tényleg egy barlangba kell menni, és készpénzzel kell fizetnie, mert most már majdnem mindent tudnak ilyen szempontból követni elektronikusan. Én abban nem látok semmilyen problémát, hogy a bank látja. A bankot aztán totál nem fogja érdekelni, hogy én mennyit költök, nem tudom, gyors étterembe vagy külföldön, és statisztika leszek a végén. A bank nem fog emiatt nekünk több reklámot az arcunkba tolni. Az interneten nagyon sok ilyen lesz, de azt nem a bankunk fogja csinálni. Sőt, a bankok, egyre több bank dolgozik most azon, hogy különböző kedvezményeket, tehát hogyha látják, hogy mi sokat vásárolunk mondjuk drogériában, akkor nekik lehetnek kedvezményeik bizonyos ilyen üzletláncokkal, és mivel, hogy nagyon sok vásárlójuk van, és ugye ki tudnak harcolni kedvezmény, időszakos kedvezményeket mondjuk akár benzinkutakon, vagy akár valamelyik közért láncnál, vagy drogériánál, és akkor ott aktiválhatunk mondjuk a banki applikáción keresztül egy kedvezményt, és hogyha abban a drogériában vásárolunk azzal a bankkártyával, akkor ott 5-10%-os kedvezményt vagy visszatérítést kaphatunk. De itt sem arról szól, hogy követnek minket és elemeznek, és akkor valaki ott a bankba tudja, hogy akkor hú, én most nagyon sokat, nem tudom, tankolok, és akkor biztos nem tudom, mit csinálok. Tehát őket ez nem érdekli, nem foglalkoznak ezzel. Az ügyfeleknek próbálnak kedvezni ilyen típusú kedvezményekkel, mivel hogy sok ügyfelük van, és ugye el tudnak érni ilyen kedvezményeket, de én nem félnék semmilyen digit. Tehát, hogy semmivel nem érzem. Én régen nagyon sok helyen csak készpénzzel fizetem, most meg szinte kártyával. Semmiféle biztonsági érzet csökkenésem nincs azzal, mert mindent kártyával fizetek manapság.
És egyébként a bankoknak valószínűleg ez azért éri meg, kérdezem, ezek a kedvezmények, mert ugye ez úgy aktiválható, hogyha én bankkártyával fizetek, ha meg bankkártyával fizetek annál a boltnál, a bolt abból az összegből valamennyit, amit ön is említett, aztán a banki szolgáltatásként szintén ki fogja fizetni.
Azt nem tudjuk, hogy a háttérben mi van, hogy a bank ebből kap részt, vagy nem. Én azt gondolom, hogy a banknak nem is az lehet a motiváció, hogyha mi a többet költünk, akkor ő onnan valamennyit vissza fog kapni, hanem inkább az, hogy az ügyfél jobban szeresse a bankját, jobban kötődjön a bankjához, és végtére is bankkártyával fizessen. Hiszen ugye, ha készpénzzel fizetnénk ezt, akkor nem kapnánk vissza a kedvezményt, ha kártyával, akkor meg igen. Ugye a bankoknak azért a végcéljuk az, hogy ők szeretnének pénzt keresni, tehát profitorientált vállalatok. Nyilván, ha minél többet fizetünk bankkártyával, és mondjuk nem használjuk ki az ingyenes 150 000 forintos készpénzfelvételt, ami után ők a tranzakciós illetéket befizetik, az nyilván a banknak az egy, ő ebből hasznot csinál, tehát hogy több bevétele van. De szerintem semmi ördögtől való nincsen ebben, nekünk is kényelmesebb, hogyha kártyával fizetünk.
Szóba hozta pár perccel ezelőtt, csak akkor nem akartam kizökkenteni ezzel a kérdéssel, a Quicket, ami mondta, hogy majd reméli, hogy jobban elterjed. Szerintem ezt még sokan nem ismerik. Mi ez a Quick, és miért lenne jó, ha jobban elterjedne?
De évtizedek óta használjuk ugye a Visának és a Mastercardnak a bankkártya elfogadó rendszerét, ami az egész világon kiépült, viszont ennek lehetnek alternatívái, és vannak is, akár Távol-Keleten is, és Magyarországon is. Ez a Quick vagy Kuvik rendszer attól függ ki, hogy ejti. Ez egy elektronikus fizetési platform, ami azt jelenti, hogy a mobiltelefonunk segítségével tudunk fizetni akár a sarki közértben is, vagy akár internetes vásárlásnál is tudunk fizetni, többféle formájában, ezzel kikerülve ezt a két nagy kártyatársaságot, egy hazai rendszeren utaztatva a pénzeket. Az a jó ebben, és ugye ennek van egy fizetési kérelem, meg van több része is, tehát van olyan része, ami a kereskedőnek vagy a webshopnak való fizetést könnyíti meg, és van olyan, amikor mondjuk kettő magánszemély, vagy akár a cégek és a magánszemélyek közötti fizetést megkönnyíti, mint mondjuk amikor kapunk egy figyelmeztetést, hogy be kell fizetnünk számlát, és akkor nyomunk rajta egy gombot, és akkor ezen a rendszeren keresztül átmegy a pénz. De a lényeg az, hogy ha ezzel a Quick rendszerrel fizetünk, akkor ugyanúgy a kereskedő azonnal megkapja a pénzt, azonnal fel is tudja használni. Ezt sokan nem tudják, de ha mondjuk a sarki közérbe fizetek a bankkártyámmal, akkor tőlem azonnal levonják a pénzt, de a kereskedő az lehet, hogy csak egy-két nappal később kapja meg azt a pénzt, amennyire vásároltam. Ebbe a Quick-es rendszerbe azonnal megkapja a kereskedő a pénzt, tehát ő azonnal akár a beszállítóját ki tudja fizetni. És ami a lényeges, hogy ez számára valószínűleg olcsóbb lesz, mint a kártyás fizetés. Tehát, hogyha csökken a kereskedőnek a költsége, akkor valószínűleg csökkenni fognak az általa kínált termékek vagy a szolgáltatások is. Tehát nekünk olcsóbb lesz, alacsonyabb áron kaphatjuk meg ugyanazokat remélhetőleg.
Ön szerint egyébként egy kereskedő az hozhat olyan pozitív, diszkriminatív döntést, hogy mondjuk preferálja valamelyik fizetési módot valamilyen kedvezménnyel? Tehát, hogy mondjuk mondhatja azt egy boltos, hogy ha készpénzzel fizetsz, akkor 5%-kal olcsóbb. Vagy ha kuvikkal fizetsz, akkor 3%-kal olcsóbb. Hogy elkerülje a bankkártyás fizetésből adódó kiadását?
Én úgy tudom, hogy azt nem tehetik meg, hogy a bankkártyás fizetést azt vagy preferálják, vagy az drágábbá teszik. Tehát én is már láttam olyan helyet, ahol akartam venni egy szolgáltatást, és azt mondták, hogy ha bankkártyával fizetek, akkor 5000 forinttal drágább lesz, mert költségeik vannak. Ezt elméletileg én úgy tudom, hogy nem tehetik meg. És itt igazából szerintem nem is annyira az a lényeg, hogy a kereskedő mit tehet meg, hanem az, hogy a vásárló mit akar. Tehát, hogyha egy kereskedő azt mondja, hogy neki drága a kártya elfogadás, és ő ezentúl nem fogad el egy kártyát se, ezt ugye megteheti, nem kötelező minden esetben, hogy kártyás fizetés biztosítson, akkor lesz egy csomó vásárló, aki azt fogja mondani, hogy hát nincs nálam készpénz, én nem szeretnék készpénzzel fizetni, akkor megyek máshova vásárolni. Szintén, hogyha azt mondja, hogy ő csak elektronikus fizetés fogad el, akkor lesznek olyan vásárlók, akik meg nem fognak tudni így fizetni, mert éppen nincs náluk a kártyájuk, vagy azon nincsen pénz, és készpénz van náluk. Tehát szerintem a kereskedőknek az a célja, hogy minél több bevételt és profitot realizáljanak, és alkalmazkodniuk kell a vásárlói igényekhez. Ez most azt jelenti, hogy készpénzt is el kell fogadniuk, mindegyik kártyatársaságnak a kártyáját is, a Quick-es rendszert is be kell vezetniük, és minél több platformot elfogadnak, annál nagyobb az esély, hogy mindenkit ki tudnak szolgálni. Ez picit olyan, mint a webshopoknál, hogy ott is el kell fogadniuk mindenféle fizetést, utánvét készpénzzel, utánvét kártyával, előrefizetés, utalás, PayPal-os fizetés, Quick-es fizetés, tehát muszáj elfogadni, különben el fognak veszíteni vásárlókat.